Krisztus, kedves hallgatóim! Folytassuk azzal a centésimus annus áttekintését, miképpen ítélte meg Szent Pápánk a keresztény hit szerepét 1989 változásai közepette. Megfogalmazása szerint a változáshoz, idézem őt, nagyon jelentős, sőt meghatározó hozzájárulást jelentett az egyház erőfeszítése az emberi jogok védelme és érvényre jutásuk előmozdítása érdekében. Ugyanis ott, ahol az ideológiákra támaszkodó pártok törekvései elhomályosították a közös emberi méltóság jelentését, az egyház egyszerű szavakkal, de határozottan tanította, hogy minden ember legyen, bármilyen is belső meggyőződése, Isten képmása, és ezért tiszteletet, elismerést érdemel. Ezzel a megállapítással a nép többsége gyakran egyetértett, és ennek eredményeként a politikai küzdelemnek és megoldásoknak olyan útjait kereste, amelyek a személy méltóságának elismerésére irányultak. Ezzel a megállapítással a politikai elemzők többsége is egyetértett, hiszen alig ha kétséges, hogy országonként eltérő mértékben bár, de Kelet-Európa egyházainak, személy szerint pedig a Szentatyának meghatározó szerepe volt a kelet-európai rendszerváltások folyamatában, és abban, hogy ez az átmenet többnyire békés, vértelen fordulatként ment végbe. Maga a pápa a változás fő indítékának egyébként a körlevélben a munkajogának megsértését nevezte meg, hiszen, idézem, maguk a munkástömegek nem támogatták már tovább azt az ideológiát, amely rájuk hivatkozott, és ismét rátaláltak, mintegy felfedezték maguknak az elnyomás és a munka kemény és fárasztó tapasztalatából kiindulva az egyház társadalmi tanítását és annak alapelveit. E változásnak különös jelentőséget kölcsönzött a Szentatya értékelése szerint, hogy az emberek erőszak nélküli küzdelméből merítette erejét, ami így egy egész világrendszer politikai és katonai nagyhatalom lerombolásához is elegendő volt. Ám egyéb tényezők is közrejátszottak a történtekben. Bebizonyosodott a magát szocialistának mondó államkapitalista rendszerek gazdasági hatékonyságának hiánya, egy lényegében embertelen hazug ideológia belső kifáradása, az emberek személyes és nemzeti szabadságvágya, kiegyensúlyozott kulturális, morális értékek utáni sóvárgása. Ám arról sem szabad megfeledkeznünk, mondta a Szentatya, hogy 1989 bizonyos értelemben kérőimából született, elképzelhetetlen lett volna Istenbe a történelem urába vetett határtalan bizalom nélkül, aki mintegy kezében tartja az emberi szíveket. Ha az ember az igazságért és szabadságért vállalt szenvedését egyesíti a kereszten függő Jézus Krisztus szenvedésével, akkor lesz képes végbevinni a béke csodáját, és lesz képes megtalálni a gyakran szűk ösvényt, egyrészt a rossznak engedő kis hitűség, másrészt az erőszak között, amely azzal ámít, hogy le tudja győzni a rosszat, valójában pedig csak súlyosbítja azt. A hit szempontja mellett a történtek etikai megfontolásokra is emlékeztetnek, hiszen, ismét az ő szavával, nem csak, hogy nem szabad a szabadságra teremtett emberi természetet figyelmen kívül hagyni, hanem gyakorlatilag nem is lehet. A létező szocializmusok kudarca éppen azt bizonyítja, hogy ahol a társadalom mégis úgy rendezkedik be, hogy önkényesen korlátozza, vagy elnyomja a szabadság gyakorlásának jogi kereteit, ott a társadalmi élet fokozatosan felbomlik, szétesik. Fiatalok egész nemzedékei nőtek fel az istentagadás lelki és morális ürességében, akik éppen a változás folyamatában lehettek rá saját személyes identitásukra, találtak rá a vágy és remény útjára. Korábban ugyanis A marxizmus azt ígérte, hogy az Isten utáni vágyat kitépi az emberi szívből. Az eredmény viszont azt igazolta, ez nem sikerülhet anélkül, hogy az emberi szívet is összeletörnék. Második János Pál arra is figyelmeztetett, hogy bár 1989 változásai Közép- és Kelet-Európában mentek végbe, ám az egész emberiség szempontjából egyetemes jelentőségű történések voltak. Nem pusztán a gazdaság és a politika virágára gyakorolt hatásuk értelmében, hanem azért is, mert fontos lépést jelentettek a személy méltóságát hirdető egyház és a személy méltóságát kereső emberek világa között. Ám e történések következményei között több olyan is akad, amelyre a Szent Atya figyelmeztetett, szavai pedig azóta baljósan igaznak bizonyultak. Így az első hónapok diadalittas megnyilatkozásaival ellentétben szavai szerint nem szabad megfeledkezni arról, hogy, idézem, a marxizmus válsága nem szünteti meg a világban az igazságtalanságot és elnyomást, amit a marxizmus mértéktelenül kiaknázott, és amiből erejét merítette. Nem ringathatja ugyanis senki abban az illúzióban magát, hogy az emberiség jó részének a marxizmus szellemi és hatalmi igája alóli felszabadulása egyet jelenteni az emberi személyek és közösségek teljes szabadságával. A liberális kapitalizmus szabadság nélküliségre cseréli fel a marxista szocializmus szabadság nélküliségét, és ez egy olyan csapda, melynek fenyegetéséről a Szent Atya a 90-es években több kelet-európai látogatása során is beszélt, küldetésének tekintve, hogy újra hangsúlyozzuk az ember teljes felszabadításának hiteles teológiáját, amelynek nem a gazdaság vagy a jogok bősége, hanem az emberi személy transzcendens értékének rendeltetésének felismerése a biztos alapja. A következőkben a Szent Atya lelkipásztori szeretettel, de nem kevés politikai bölcsességgel arra figyelmeztette Európa népeit, hogy a kommunizmus bukását ne tekintsék az emberek, politikusok, vagy akár egyszerű hívők olyan alkalomnak, amely a korábbi évtizedek egyéni és társadalmi, regionális és nemzeti jogsérelmeinek erőszakos úton való orvoslására adhatnak okot. Ezért kívánatos, hogy a gyűlölet és az erőszak ne diadalmaskodjon a szívekben, hangzott a pápai intés, gyakorlatilag a délszláv háború kirobbanásának pillanatában, amelyet a Szent Atya később a modern európai és az egész civilizált emberiség szégyenének mondott. Az erőszaktól óvó pápai szó mellett azt a figyelmeztetés is igazolta az eltelt idő, amikor arra intett, senki ne gondolja a szocializmus szűkössége után Kelet-Európa országaira a bőség a gazdagság ideje érkezett el. Az eddigi kollektivizált gazdaság radikális szerkezeti átalakítása problémákat vett fel, áldozatokat követel, írta, ezzel igyekezve csillapítani a túlzott várakozásokat, amelyek a rendszerváltás idején sokak hangulatát uralták. Nemzetközi erőfeszítéseket látott szükségesnek, hogy a vasfüggöny mögött rekedt országok minél kisebb áldozattal, veszteséggel lehessenek részeseivé annak a nyugati világnak, amely második János Pál szerint maga sem mentes a társadalmi feszültségektől, igazságtalanságoktól. A körlevéllel egy időben Prágában pedig egyenesen úgy fogalmazott, hogy a volt szocialista országoknak ügyelniük kell arra, hogy a változások hevében ne azt vegyék át a kapitalizmusból, ami rossz, embertelen, igazságtalan, hanem azt, ami követésre valóban érdemes, hiszen különben csak cseberből vederbe kerülnek, amikor a politikai szabadság nélküliséget a gazdasági szolgassággal cserélik fel. Kelet, nyugat, észak és dél számára egyaránt a fejlődés kiegyenlített józan módjának keresésére van szükség, a szegények legyenek azok országok, régiók, helyi közösségek vagy egyének felemelésére. Ezt a pápa szerint alkalmas módon lehetne biztosítani azokból a hatalmas összegekből, amelyek a nyugat és kelet közötti szembenállás elmúltával a fegyverkezési kiadásokból volnának felszabadíthatók. Ám az is fontos, a fejlődést ne tekintsék pusztán gazdasági kérdésnek, hanem olyan morális megújulásnak, amely a vallási köntösben jelentkező fundamentalizmusokat, az önkényuralom újra kiterjesztésének kísérleteit ugyanúgy elutasítja, mint ahogy nem elégszik meg a fejlett országokban a pusztán haszonelvű értékek, az élj a mának, a gondolj magadra, mert ez jár neked típusú szlogenekben megfogalmazott én központúság és önzés kínálatával. Mert, ahogy mondja, semmiféle valódi fejlődés nem lehetséges, ha nem tisztelik az embernek azt a természet adta jogát, hogy megismerhesse az igazságot, és az igazság szerint éljen. A körlevél harmadik részében II. János Pál azokat a régi új elveket igyekezett kifejteni, amelyek a globális kapitalizmus világában élő egyháznak a jövő társadalomhoz szóló üzenetét, figyelmeztetését, útmutatását hordozzák. A liberális kapitalizmusnak a kollektivista szocializmus felett taratott, döntően gazdasági természetű győzelme azt az egyház részéről 13. Leó óta szilárdan képviselt véleményt támasztotta alá, hogy a javak, különösképpen pedig a termelési eszközök magántulajdonának elve önmagában sem az igazságosság, sem pedig az emberi szabadság elvét nem sértik, miközben soha nem látott dinamikát képesek adni a gazdasági fejlődésnek, az emberi életkörülmények javításának. Ugyanakkor azonban az egyház mindig tanította azt is, hogy a javak szabad felhasználásának és gyarapításának elve a teremtett javak közösségi rendeltetésének van alávetve. Így a tőke és a munka világa közötti együttműködésnek, a belőle származó gyarapodásnak sohasem csak egyes egyének, hanem a teljes közösség boldogulását kell szolgálnia. Valaha a javak egyetemes rendeltetésének elve azt jelentette, hogy a föld terményeiből mindenki számára biztosítani kell a megélhetéséhez szükséges mennyiséget. Ám azt is lehetővé kell tenni, hogy az egyén munkája révén ezekből a javakból magántulajdonként részt hasíthasson ki magának, amelyet azután a mások javára és a maga gyarapodására művel. Ez a folyamat az újkori ipari társadalmakban a termelőeszközök, majd a működtetésükhöz szükséges tőke magántulajdona, és ennek a magántulajdonnak gyorsuló ütemű koncentrációja irányába fejlődött. A liberális kapitalizmus korszakában azután a tőke és munka egyre inkább szembe került egymással. A munka, a munkaerő, a munkát végző, tulajdonaként csak munkaképességével rendelkező ember alárendelődött a tőke és az általa vezérelt termelési és piaci folyamatok hatalmának. Így a javak közösségi rendeltetése háttérbe szorult, a magánygyarapodással a javak egyéni kisajátításával szemben. A 19. század végén ezek a folyamatok már a szegénység és gazdagság közötti ellentét robbanáshoz közeli állapotát, a kizsákmányolási módok és az igazságtalanságok számtalan formáját a keresztény szemlélet számára elfogadhatatlanul igazságtalan rendszerét hívták életre. Kedves hallgatóim, itt ismét megállunk, de még folytatjuk a centesimus annus áttekintését. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották a pápaság történetéről.
Rádió.